Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A migrációpárti Brüsszel ellenzékének nevezte a kormányoldalt Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök a Fidesz elnökség üléséről számolt be, hangsúlyozta, Brüsszel hazugságkampányt indított Magyarország ellen a migrációról, azt állítva, hogy ők nem kötelezik hazánkat az illegális migránsok befogadására. A kormányfő jelezte, eddig 2 milliárd eurót költöttünk határvédelemre, ezért kitüntetést érdemelnénk, nem pedig büntetést. Eddig is így volt, ezután is így lesz, hiába jelölnek ki helytartót, küldenek ránk bábkormányt, nem fogunk engedni, jelentette ki Orbán Viktor, miközben a videóban Magyar Péterről, a Tisza párt vezetőjéről mutattak képeket. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Ez 9 részt tartalmaz, célja a hazai vállalkozások méretének megduplázása és a magyar gazdaság gerincét jelentő KKV-szektor további megerősítése, ismertette Nagy Márton, hozzátéve, hogy dinamizálni és növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot. A kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatja a kamarát, amellyel a lebonyolítással szerződést köt. Tavaly és az idei első felében összesen 255 beruházáshoz nyújtott támogatást az állam, 1869 milliárd forint pedig több mint 6000 milliárd forintnyi beruházást generál, mintegy 25 ezer új munkahelyet hozva létre, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter kiemelte, az ezen időszakban hazánkba bejelentett nagy beruházások volumenének 62%-a Kínából érkezett, a második helyen pedig Dél-Korea áll, amelyet Németország követ. Az Európába irányuló kínai beruházások 44%-a csak Magyarországra irányult. Azt is mondta, a magyar gazdaság a rendkívüli nehézségek és turbulenciák jellemezte jelenlegi globális környezetben is jól helytelt idén, ami jó alapot biztosít a jövő évi jelentős növekedéshez. A tárcavezető arról is beszélt, hogy Magyarország 4 ponton érintett az orosz Gazprom bank elleni amerikai szankciók ügyében, de ezek közül 3-ra már meg is van a megoldást jelentő jogi konstrukció, és így továbbra is biztosított hazánk energiaellátása. A magyar közdönyben megjelent a kamatstop meghosszabbításáról szóló jogszabály. Palócz André ismertetése szerint ez 291 ezer szerződés esetében nyújt védelmet a családok számára, őket a kormány a jövőben is meg fogja védeni. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője felhívta a figyelmet arra is, a kamatstoppot 2025. június 30-áig hosszabbította meg a kormány. Az online csalások száma megugrott, nem csak itthon, hanem világszerte is, hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter az M1 állami televízióban. Az ilyen bűncselekmények elleni fellépés legfontosabb eleme a gyorsaság, ezért augusztustól új eljárást vezettek be, ami felgyorsította a rendőrség munkáját és bővítette a bankok lehetőségeit és kötelezettségeit, fejtette ki Tuzson Bence, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően 500 millió forintot tudtak megállítani, ez a pénz vissza fog kerülni azokhoz, akiktől elvették. A tárcavezető annak kapcsán beszélt, hogy elmondása szerint hatékonyságot növelő megállapodás született a bíróságokról, a legfontosabb elemének pedig a 3 lépcsőben megvalósuló béremelést nevezte. Lemondott elnöki tisztségéről az Országos Bírói Tanács elnöke, Szabó Péter azt mondta, nem volt lehetőségük beleszólni a kormánnyal létrejött megállapodásba, és ha nem engedtek volna a minisztériumnak, nem lett volna fizetésemelés. Az Európa Tanács kínzásellenes bizottságának jelentése szerint továbbra is túlzsúfoltság jellemzi a magyar büntetés végrehajtási intézeteket. A legtöbb fogvatartott nem, vagy csak korlátozottan fér hozzá a munkához, az oktatáshoz, vagy más zárkán kívüli tevékenységhez. A jelentéstevők közölték azt is, a látogatás alkalmat adott arra is, hogy a magyar hatóságokkal a bevándorlással kapcsolatos kérdéseket is megvitassák. A jövő nemzedékek sikerességének záloga a boldog gyermekkor, ehhez kíván hozzájárulni az Erzsébet karácsony programsorozat az Ánkai Erzsébet táborban, mondta a helyszínen a családokért felelős államtitkár. Kon Zsófia ismertette, a téli tábor december 13-áig várja az általános iskolásokat, akik hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig zajló turnusukban érkeznek, egyszerre mintegy 1200-an, összesen közel 10 000-en. Donald Trump szombaton Párizsba utazik, ahol részt vesz a Notre Dame székesegyház újranyitásának vasárnapi ünnepségén. A lendő amerikai elnök közösségi oldalán elismerését fejezte ki Emmanuel Macron francia elnöknek a történelmi műemlék teljes felújítása miatt. Végül az időjárásról, holnap is felhős, borult lesz az ég, helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben hószálingózás is lehet, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdy kézműves molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Székely János püspök, szentföldi úti kalauza, az 5. evangélium címmel a Missio Tours kiadásában jelent meg. November 4-én tartottak teltházas könyvbemutatót a Párbeszéd házában, melyen a püspökön kívül Böjte Csaba ferences szerzetes, El Simon László, a Nemzeti Múzeum korábbi igazgatója, valamint a Missio Tours alapító igazgatója, Budai László mutatták be a könyvet. Az eseményről készült összeállításunkban először Székely János szentföldi kötődéséről, az általa őrzött legszebb emlékekről, illetve találkozásokról hallják a püspököt.
Az életem egyik nagy ajándéka, nagy kegyelme volt, hogy 3,5 évet a Szentföldön élhettem, tanulhattam. Hadd mondjam el ennek kicsit a történetét. Volt egy szombathelyi egyházmegyés magyar atya, Gyürki László, akinek lett egy nagyon jó barátja, egy lengyel atya, Andrzej Strusz nevű szalézi atya. És ő lett annak a betlehemi teológiai főiskolának a rektora, ahova én később kikerültem. És Andrzej Strusz atya nagyon gyakran kísérte egy olasz grófnőnek a családját, illetőleg a rokonságát, ismerőseit Lengyelországban, ugyanis a grófnő lánytestvére szerzetes lett egy olyan rendben, amelyik lengyel alapítású. És nagyon gyakran voltak Lengyelországban. És Strusz atya jól tudott olaszul, tehát a grófnőt nagyon jól megismerte, illetőleg az egész családot. Grófnőnek a férje meghalt, nagyon gazdagok voltak, olajfinomítóik voltak. És a grófnő egy nagyon mélyen vallásos asszony volt, és azt gondolta, hogy ebből a nagy anyagi jólétből ő szeretne sok-sok jótékony célra adni. És emiatt a barátság miatt Andrzej Strusz atyának is fölajánlotta, hogy 4 diáknak a taníttatását ebben a betlehemi teológiai főiskolának a keretében vállalja. Strusz atya nagyon boldog volt, és gondolta, hogy 4 lengyelt fog oda ki juttatni, mire a Gyürki atya azt mondta, hogy lengyel-magyar két jó barát, vagyis ebből a 4-ből legalább 1 legyen magyar. És ilyen módon csöppentem én a Szentföldre 1987-ben. Kommunista rendszer volt még, nagyon nem volt könnyű ezt a kiutazást megszervezni. Nem volt izraeli nagykövetség Budapesten, hanem Svájcban adták ki a vízumot, és magának, Paskai Bíboros atyának személyesen kellett ezt kérni az akkori államegyházügyi hivatalon keresztül, amit ő nagyon nagy lelkűen meg bátran akkoriban megtett. Így jutottam tehát ki Szentföldre. Gyerekkoromban nagyon megfogott a Biblia egész kicsi koromtól. Voltak képes bibliáink, meg mindenfajta könyvünk Bibliáról. Elég hamar kezdtem például Jeruzsálem térképét lerajzolni, hogy vannak a hegyek, völgyek, hogy lehetett a városfal. És voltak ilyen gondolataim, hogy ha az életben eljuthatnék Jeruzsálembe vagy Rómába, katakombák, Szentatyának a színhelye, melyiket választanám inkább a kettő közül. És magamban azt gondoltam, hogy Jeruzsálem. Az mégiscsak a legszentebb, leghatalmasabb hely, ahol az élő Isten emberré lett, az életét értünk adta. Ez volt a gondolatom, hogy a kettő közül választani kell, inkább Jeruzsálem. És aztán az életem az Úristen így hozta, hogy mind a kettő az ajándékom lett. Először Betlehemben voltam 3,5 évig, de Rómában is tanulhattam 3 évet. Ahogy megérkeztem Jeruzsálembe, illetőleg Betlehembe, óriási élmény volt. Azt éreztem, hogy a szent helyeken szinte jelen van ma is az élő Isten, a föltámadt Krisztus. Szinte a szemem előtt láttam. Legerősebben a betlehemi születés barlang kötődik hozzám, ugyanis minden csütörtök szabad napunk volt, ilyenkor rengeteget mentünk a Szentföldön, Júdea pusztáján át gyalog, és nagyon sok helyre eljutottunk. Csütörtök este Betlehemben a születés bazilikában vártuk a kis buszt, ami fölvitt minket aztán a kolostorba, ahol éltünk. És emiatt a születés barlangban minden csütörtökön 1-2-3 órát ott voltunk. Ott térdeltünk a kövön, azon a helyen, ahol Jézus született. És lassanként szinte a szemem előtt láttam őt, a kicsi Istenembert a szalma között. És az egyik gondolat, ami nagyon mélyen belém vésődött, hogy talán az Úristen azért akart így ember lenni. Gyönge, kicsi, védtelen gyermekként, egyszerű, szegény istállóban, hogy merjük végre elhinni, hogy semmi más nem akar tőlünk, mint önmagát akarja a kezünkbe adni, hogy merjük őt átölelni, magunkhoz szorítani, mint egy gyermeket. Mi emberek vagyunk néha annyira bonyolultak, tele görcsökkel, hátsó gondolatokkal. Isten bizonyos értelemben végtelenül egyszerű. Semmi más nem akar, mint önmagát nekünk adni. Számomra a Szentföldnek talán a legfontosabb, legnagyobb helyszíne a betlehemi barlang. De nagyon sok más hely kötődött a szívemhez. A Getsemáni kert. Sokszor mehettünk oda este, amikor már nincsenek turisták, illetőleg zarándokok. 1-2-3 órát tölthettünk ott a Getsemáni kertben. És újra és újra átéltük, hogy talán Krisztus az emberi értelmével, az lehet, hogy teljesen föl sem fogta, meg sem értette, hogy miért kell neki a rettenetes keresztúton végigmenni. Ezt mondja, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ne kelljen kiinnom. Értelmével talán egészen nem érti. Nem azért dönt mellette, mert egy ilyen szellemi belátása van. Hanem legalábbis én így éreztem, ahogy ott sok-sok órát eltöltöttem, hogy minden zsigerében érezte, tudta, hogy a mennyei atya ezt akarja. Ezt kiírthatatlanul tudta, nem látta be, hogy miért. De hogy az üdvösség útja ez, ezt minden sejtjében, minden zsigerében tudta. Ezért mondott igent. Igen, gyakran a mi igenjeink is ilyenek. Hatalmas nagy igen, amit valaki egy házasság elején, papi hivatás elején kimond. A keresztúton már Jézus csak végigviszi ezt az óriási igent, ami ott elhangzott. Golgota szintén nagyon kötődött hozzánk azért is, mert lehetséges a Szentföldön az, hogy az ember bezáratja magát délután, este, mielőtt a Szentsír bazilika kapuit bezárják, és akkor egész éjszaka bent töltheti az időt, óriási csendben a különböző helyekre, Golgota sziklájára, Szentsírba, bebe mehet, imádkozhat. Éjfél körül kezdődött minden éjjel az ortodox liturgia, körülbelül 3 óra, rengeteg nővér jött az éjszaka közepén. 3-4-5 szólamban gyönyörűen énekeltek. De hát nagyon sok más helyszínről is lehetne mesélni. Van sok olyan helyszín, aminek az érdekessége fogott meg. Például Betsaida, ahol ásatásban is részt vehettem, az apostolok közül egy néhány innen származik, és a Krisztus korabeli házakat tártuk föl. Vagy Deir Allah, akkoriban volt ez egy nagyon jelentős bibliai fölfedezés, egy ammonita nyelvű felirat került napvilágra, egy ammonita szentének a vakolatára fölfestve, és a felirat így kezdődik, hogy így szól Bileám, Beor fia, a méreható tekintetű ember, aki látja a fölséges arcát, a szeme megnyílik. Ugyanazok a szavak, amelyek a bibliai Bileám jövendőléseit is mindig elindítják. Sokfelé mehettem a 3,5 év alatt úgy, ahogy zarándok soha. Például biciklivel mentem Galileában, óriási hőség, néha az ember majd, hogy nem föladta az ilyen utakat. Egyik alkalommal kidurrant a biciklim kereke, és hátszor mellett egy kibuszba mentem, betoltam be, és kértem segítséget ügyetlen angolsággal. Egy idős néni volt ott, rám nézett, és hirtelen azt mondta, hogy miért nem kérdezi magyarul. És aztán villámgyorsan hívta a férjét, megragasztottuk a biciklinek a gumiját, és azt mondták, este van, ne menjek már tovább, aludjak náluk. Leesett az állam, teljesen vadidegen, kispap, és két zsidó ember azt mondja, hogy aludjak ott náluk. Este aztán beszélgettünk, kiderült, hogy az asszony, Tova Meyer, egy 56-os hős, akit így hívtak, hogy szénatéri vadmacska, aki nagyon sok sebesültnek az életét mentette meg az óriás bátorságával 56 napjainak a végén. Szénatéren vitték át, menekítették a sebesülteket, és ő biztosította ezeket a szállítmányokat. Beszélgetésben többek között az is előjött, hogy ők mind a ketten mennyire szeretnék azt, ha minél hamarabb önálló, független palesztin állam születne. Újabb és újabb döbbenetek. Rengeteg előítéletem hirtelen a porba hullott. Zsidó család, katolikus kispapnak ismeretlenül szállást adnak, 56-os hős, és a palesztin néppel együtt érző család. De hát nagyon sok ehhez hasonló találkozást átélhettem. Izraelben tanulni egy óriás történelmi tapasztalat is, egy nagyon fájdalmas tapasztalat. Szinte kézzel fogható a gyűlölet és a megoldhatatlan probléma. 1948-ban, ahogy megszületik Izrael állama, egy néhány hónap alatt kb. 160 arab falu teljesen eltűnik a földszínéről. Elkergetik a lakosokat, tankokkal mennek rá, elpusztítják a házakat, hogy soha többet a lakók oda-vissza ne térjenek. Több ilyen helyen jártunk is a 3,5 év alatt, többek között Emmaus Nikopolis, egy ilyen hely, egy kicsi keresztény arab falu volt. A házaknak éppen csak a körvonala látszik. Már az egyik alkalommal, hogy ott voltunk, a család, aki a ház volt, ott volt. Gyakran eljöttek vasárnaponként, hogy a vasárnapi ebédet a régi házuk falai között sírva fogyasszák el. Nagyon sok mindent tanul az ember a Szentföldön, vagy megért. Hadd mondjak ebből csak egyet. A görög kultúra, a görög világ esztétikailag gyönyörű. Tengerpart, sziklák, mediterrán növényzet, és ebből megszületik a görög embernek a világlátása, ami a látásra épül, a szépségre. A görög ember ámulattal nézi a világ szépségét. Platón beszél az ideákról, idea szó szerint ezt jelenti, látott dolog. A földi dolgoknak a mennyei ősforrása. Ábrázolják a művészek az emberi test, a világ szépségét. A görög kultúra a szépség kultúrája, a látásé. A zsidó kultúra, a biblia kultúrája teljesen más. Ugyanis a zsidó nép a pusztából jön, ahol nincs semmi. Valaki talán azt gondolhatná, hogy a puszta egy olyan semmit mondó hely, és egyáltalán nem szép, ez nincs így. Ha valaki volt a pusztában, vagy akár éjszakát töltött már sivatag szélén, akkor rádöbben arra, hogy ez egy fantasztikusan erős szépség. Óriási a csönd. Ragyogóak a csillagok. Döbbenetes a nap fölkelte, a nap lemente. A hatalmas fény, az óriási sötétség. A zsidó nép innen jön, ők a hallás népe. A puszta kiáltó csöndje lassanként megszólalt a lelkükben, fölkiáltott, és megszületett a Biblia. Thank you. zsidó népnek olyan nagyon nagy képzőművészeti alkotása, vagy építészeti alkotása az ókorban nem is volt. Az ő remek művük a Biblia. Ők a hallás népe. Isten igéjét hallják. Ábrahám és aztán a proféták. Még egy találkozást fölidéznék. Ábrahám atya Jeruzsálemben élt. Egy idős, csillogó szemű, ragyogó szemű zsidó, származású katolikus pap. Kisgyerekként a szülei úgy iratták a iskola testvérek iskolájában, és ez volt a legjobb iskola akkor Jeruzsálemben, hogy a keresztények Istenére, vagyis a keresztre rá se nézzen, és szombaton egyetlen betűt se legyen hajlandó leírni. Így csöppent be ő egy keresztény iskolába. Egyszer az utcán kapott egy protestáns hittérítőtől egy kis újszövetségi szentírást. Elkezdte lázasan olvasni Jézusról, Messiásról. Édesapja egyszer meglátta, égtelen haragra gerjedt, darabokra tépte, megtaposta. Kisfiú elcsodálkozott, hogy mi ez a könyv, amitől a szülei ennyire rettegnek. Rabbi gyakran kérdezgette, hogy mikor jön el a Messiás, hogyan jön el, hogy ismerjük föl. Rabbi mindig elutasította ezeket a kéréseket, ne ezzel foglalkozz, ezt nem tudjuk, ez homályos, figyelj csak a parancsokra. A kisfiú csodálkozott, hogy a legfontosabbról soha nem beszélnek. Aztán második világháború alatt angol hadseregben, ott Közel-Keleten katona volt, elfogták, és a fogolytáborban életében másodszor kapott egy nénitől, aki átdobta a kerítésen, egy teljes Bibliát, volt benne új szövetség is. Újra elkezdte lázasan olvasni. És hogy később elmondta, néhány hét alatt megszületett benne a hit, ami addig fekete-fehér volt. Az ő ószövetségi hite, azt mondta, színes lett, ragyogó, élettel teli. Azt mondta azóta, úszom az örömben. Az egész élete szinte azzal telt, hogy kibucokba ment, és beszélt, szólt a hitéről, a messiásba, a keresztény kinyilatkoztatásba vetett hitéről. Ábrahám atya nekem azt üzente, hogy a választott népnek van egy nagy különlegessége. Talán olyanok a zsidó testvéreink egy kicsit, mint Jákob. Harcolnak Istennel. És vagy valamilyen módon eltávolodtak tőle, küzdenek, vagy ha egyszer igent mondanak, ennek az igennek az ereje óriási, döbbenetes, hatalmas. Ámulattal néztük Ábrahám atyának az óriási hitét. Engem a Szentföld óriási módon gazdagított. És én azt szeretném kívánni mindenkinek, ha csak lehet, jussunk el, olvassuk ezt az ötödik evangéliumot, de hogyha nem, adatik ez meg a könyvön keresztül is. Úgy gondolom, hogy bőségesen megajándékoz minket az Úristen a Szentföld helyszíneinek a megismerésével.
Székely János püspök után L. Simon Lászlótól, a Nemzeti Múzeum korábbi igazgatójától idéznék pár gondolatot Székely János az ötödik evangélium című könyvéről.
Nagy élményt jelentett a kéziratnak az olvasása, hiszen először is nagyszerű olvasmányos kötetet kaptunk, vehetünk a kezünkbe. Ez a teljesen laikusok számára is egy érthető, könnyen befogadható, szerethető könyv, ami azokat is el tudja vezetni az első szentföldi zarándoklatokon vagy útjukon, akik egyébként nem is biztos, hogy mély istenhívők. Azt is mondhatnám, hogy ez egy beavató kötet is. Arra is lehetőséget teremt a könyvnek a forgatása, hogy közelebb vigyen bennünket a hithez. Most ugyanakkor egy kézbe vehető, a méretét, a formátumát tekintve is egy kifejezetten jó alakú könyvről van szó. Egyszerre nagyon sok mindennek, nagyon sokféle elvárásnak kellett megfelelnie a szerzőnek. A könyvnek egyszerre kell megfelelnie annak az elvárásnak, hogy be kell mutatni a Szentföldnek a fantasztikus történetét. Be kell mutatni a zarándokok számára fontos helyszíneknek az építészet történetét. Egyáltalán azzal szembesülni, hogy milyen új dolgok jöttek létre a 20. század elején annak a gondolatnak a jegyében, hogy minél több keresztényt vigyenek el oda, és hogy minél több helyszínen őrizzék mindazt, amit számunkra ma Jézus jelent. Be kell ezt az egészet valamilyen módon egy bibliai keretbe helyezni, tehát a dolognak teológiai értelemben is stimmelnie kell, és mindehhez még olyan körítéseket is valamilyen módon meg kellett jeleníteni, hogy bemutatni a tájat, a környezetet, az élővilágot. Szóval egy nagyon komplex elvárásrendszernek kellett megfelelni, és azt hiszem, hogy ennek püspök úr maradéktalanul megfelelt. Ez egy nagyszerű útikönyv, amely útikönyv arra teremt lehetőséget, hogy azok, akik a Szentföldre vagy szervezett úton, vagy egy egyéni úton majd egyszer újra elindulhatnak, azok maguk számára kellő szellemi muníciót tudjanak ebben a könyvben megtalálni. Tehát én tényleg azt tudom tanácsolni, hogy aki a Szentföldre utazik, ezt a könyvet vigye magával.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Székely János szentföldi úti kalauzának könyvbemutatójáról hallottak összeállítást. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a messiási jövendőlésekről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Bocsáss meg, amikor arra várok, hogy mások tegyék meg azt, amit nekem kellene. Add, hogy legyen erőm és bátorságom a jónak azonnal neki látni. Észrevegyem, hogy mit tehetnék jobban, és azt meg is tegyem. a félénkeknek add bátorító lelkedet, hogy legyőzzék bátortalanságukat, és hogy kimerjenek állni elképzeléseik mellett. Köszönöm, hogy vagy nekem, és dicsérlek, mert mindenkor ember szerető Isten vagy. Amen. Mit jelent számotokra az a mondat, ami Lukács evangéliumában van leírva, miszerint a mag Isten szava?
Hát ez számomra azt jelenti, hogy amikor elültetünk valamit, például egy növényt, akkor abban reménykedünk, hogy nagyon szépen fog növekedni, és nagyon sok termést fog hozni, és úgymond szerintem ez szimbolizálja Istennek a szava, hogyha belekezdünk valamibe, akkor azt súgja nekünk, hogy menni fog, és a munkánknak meg lesz a gyümölcse, és természetesen ez így is lesz.
Te szeretnéd-e tudni a jövődet, Eszter? Mi lenne, ha látnád, hogy mit hoz a jövő?
Hát igazából az olyan dolog lenne, hogy át tudnám gondolni azt, hogy mit kéne tennem abban a pillanatban, de szerintem igazából az a legjobb, hogyha abban a pillanatban megéljük ezt a dolgot, és nem úgy gondoljuk, hogy jó, akkor most már tudom, hogy velem ezt fog történni, meg mit tudom én, nem ez. Meg kell élni a pillanatot, és hogy akkor kell megértenünk, hogy ez miért is történt, és nem úgy, hogy jaj, mi rögtön tudjuk, hogy mi lesz, mert ez így izgalmasabb, hogy nem tudom, hogy mi vár rám, és én fedezem fel a jövőmet.
Viki, te szeretnéd tudni, hogy mi van a jövődben?
Én nem nagyon szeretném tudni, én is inkább saját magam szeretném megélni, hiszen hogyha már előre tudnám, akkor mindent úgy csinálnék, ahogy kéne, és ebből nem tanul az ember, mert a rosszból tanul igazán az ember.
Azonban néha eljátszunk a gondolattal, hogy tudjuk, hogy mi fog velünk történni, de az is igaz, hogy fel tudunk akkor készülni váratlan eseményekre, és talán ki is tudnánk használni a kínálkozó helyzeteket. Az is igaz, hogyha tudnánk a jövőnket, akkor előnyt jelenthetne a számunkra ez a többiekkel szemben. Az biztos, hogy az embert mindig érdekelte a jövő. Próbálta kitalálni, hogy mi vár rá. A legrégebbi koroktól fogva voltak olyan emberek, akik azt állították, hogy isteni erővel bírnak, meg tudják mondani a jövendőt. A magyar nyelv ezért jövendőmondóknak vagy jósoknak nevezte el őket. Sokszor azonban ezek a látnokok valójában csalók voltak. Figyelték az embert, aki elment hozzájuk, és ez alapján találgatva mondtak neki valamit, amit elhitt. Az ókori vallásokban a legkülönfélébb módokon próbáltak jósolni. Hogyan?
Az állatok belső szerveiből, a madaraknak a röptéből, a fák susogásából és hasonlókból igyekeztek kiolvasni isteneiknek az üzenetét.
Voltak olyanok is, akik bódulatba estek és összefüggéstelenül kezdtek beszélni. A körülöttük állók megpróbálták összekovácsolni a szavaikat és abból valami értelmes gondolatot kiolvasni. A Biblia is beszél a pogány vallások jósairól, az embereket megtévesztő hamis profétákról. Ha feltesszük a kérdést, kié a jövőd, akkor ti mit válaszolnátok erre a kérdésre?
Szerintem mi minden ember azt mondaná, hogy nyilván a miénk, viszont én is azt mondanám, hogy a saját jövőm az az enyém, viszont szerintem valamilyen szinten minden embernek a jövője, hogy hogyan dönt az életében, befolyásolja a többi embernek a jövőjét, mert úgymond, hogyha döntesz valamiről, akkor az a többi ember életét is valamilyen szinten érinteni fogja.
Így van, Viki. A legtöbben valószínű, hogy azonnal rávágják, hogy a jövő az enyém. Hogy tényleg így van-e, bizonyos értelemben igen, hisz az ember döntéseket hoz, amik meghatározzák, hogyan folytatódik az életük. Eldöntöm, hogy milyen szakmát tanuljak, és utána egy életen át az lesz a munkám. Vagy rosszul választok, de akkor nagyon sok nehézséggel kell szembenéznem. A Biblia azonban arra figyelmeztet, hogy nem vagy kizárólagos és mindenható ura az életednek, hiszen egyetlen hajszáladat sem tudott fehérré vagy feketévé tenni. Nem te döntötted el, hogy meg akarsz születni, az életed hosszát sem magad határozott meg. Sok mindent tehetsz az egészségedért, de attól még elérhet valamilyen betegség. Mit tegyünk hát? Kétségbe kell esnünk, vagy félni kell a bizonytalan jövőtől, ami ki tudja, mit hoz majd? Hogy gondoljátok?
Szerintem az a legrosszabb döntés, hogyha valaki kétségbe esik. Nyilván előre kell gondolkodni, hiszen el kell döntened, hogy mit szeretnél dolgozni, hogy mit szeretnél csinálni az életedben, de szerintem nem szabad nagyon túl gondolni mindent, hogy mi lesz a jövőben, mert az semmi jóra nem vezethet, és már valószínű, hogy te magyarázod be saját magadnak a rosszat, úgyhogy szerintem nem szabad olyan nagyon sokat gondolkodni rajta.
Tehát szabad-e aggodalmaskodni, Eszter, azon, hogy valami baj fog történni, vagy hogy kétségbe kell esnünk, hiszen nem tudjuk, hogy most hogyan alakul majd az életünk.
Nem kell kétségbe esnünk. Szerintem az a legfontosabb, hogy megtartsuk magunkban a hitünket és az akaratunkat, és Isten kezébe az életünket, és higgyünk abban, hogy ő majd a jó útra terel minket. Még hogyha rosszul is fordulnak a dolgok, mindig van kiút, és Isten úgyis segíteni fog nekünk, mivel fogja a kezünket, és velünk van mindig. És ő úgyis tudja, hogy nekünk ezt meg kell élnünk, mert tudja, hogy mi mennyit bírunk el.
Ne aggódjatok a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Máté evangéliumában olvashatjuk ezeket a sorokat, ami bizonyítja nekünk, hogy a jövő Istené. Ő pedig a mi atyánk, és az a legjobb döntés, ha elkezdünk bízni benne. Akkor vagyunk képesek, és leszünk képesek építeni együtt a jövőt. Ha az Isten kezébe teszem le az életemet, és engedem, hogy formálja az Isten, és így, ahogy mondtad, Eszter, a fájdalmakat, a szenvedéseket is bele kell tenni az Isten kezébe, hogy úgy, mint egy fazekas, akinek a kezében formálódik az adott edény, téged is formálhasson az Isten a szenvedések, a megpróbáltatások által, hogy majd az örök boldogság állapotába jussunk, és az az élet várjon ránk, amelyet Isten szánt nekünk. A prófétáknak nem az volt a dolguk, hogy a pogány jósok példáját kövessék, azért küldte őket Isten, hogy átadják az üzenetét. Intettek, buzdítottak, tanítottak. Volt, hogy mégis előre megmondtak dolgokat, például egy királynak a halálát, vagy egy hamis próféta büntetését. Ilyenkor valójában nem a jövőt fürkészték a próféták, hanem elmondták, hogy hogy rendelkezett az Isten. Salamon király halála után meggyengült és ketté szakadt az ország. A nép nem tartotta meg a hitét, nem követte Isten törvényeit. Előbb az északi ország rész Izrael pusztult el. Aztán az asszír király felvonult a főváros Szamária ellen, és egy hosszan tartó ostrom után bevette Szamáriát, és az előkelő embereket elhurcolta. A déli királyság Júda pedig egy ideig még önálló maradt. Több király is igyekezett megerősíteni a nép hitét, visszavezetni őket az Istenhez, végül az új babiloni birodalom terjeszkedése elérte ezt a területet. És itt egy Nebukadnezár nevű király újra hadba lépett Júda ellen. Elpusztította Jeruzsálemet, és meghódította az országot, sok ezer embert hurcoltatott el Mezopotámiába. A Bibliában úgy olvashatjuk, hogy ezzel kezdetét vette a babiloni fogság. Ki az, aki volt már szobafogságban, vagy megéltetek-e bármiféle rabságot, milyen érzés az?
Szerencsére még nem kellett ilyet megélnem, viszont szerintem ez egy szörnyű dolog, maga a rabság is, de szerintem maga ez a szobafogság is, mert szerintem mindenre van megoldás, anélkül, hogy be kéne úgymond zárni a gyereket a szobájába, hogy megtiltani neki, hogy bárhova elmehessen, azért, mert esetleg valami rossz történt. Szerintem ez inkább az, hogy ilyen büntetéseket szabnak ki a szülők, ez sokkal inkább távolabbi kapcsolatba viszi el a gyereknek és a szülőnek a kapcsolatát. Szerintem ilyenkor az lenne a helyes döntés, hogy ha valami probléma adódik, vagy a gyermek nem jól viselkedik, akkor leülni és elbeszélgetni vele, hogy ezt nem szabad, és hogy ne legyen ilyen többet. Szerintem egyáltalán nem jó döntés, hogyha a szobafogságot választjuk.
Hogyha
egy szülő például azt mondja neki, hogy ugye szobafogságot kap, akkor esetleg el is szökhet, és lehet, hogy valami nagyobb baja is eshet, mert ugye a tinédzsereknél ez általában így szokott lenni. Nem tudom, remélem velem ez így nem fog nagyon megtörténni, mert én ezt így nem szeretném, de ahogy mondta Viki is, ugye a szülő és a gyermek kapcsolatát is rombolja, és amikor forró felűen gondolkozunk, és csak úgy mondunk valamit vaktába, akkor annak nem biztos, hogy jó vége lesz, és utána meg fogjuk bánni a döntésünket.
A fogság az a felnőttek életében is jelen van, nem olyan formában, hogy mondjuk bezárják ránk az ajtót, de lehet fogságban érezni magát az embernek egy betegséggel is, amikor tényleg nem tudod magadat ellátni, olyan helyzetbe kerültél, olyan élethelyzetbe, hogy teljes mértékben rabságnak éled meg az életedet, és a babiloni fogságban a választott nép is ezt élhette meg, hogy uralkodtak fölöttük, nem voltak szabadok, és ez a szabadságnak a hiánya, akár a szobafogságot illetően, akár a bármilyen emberi szabadságot korlátozó esemény által azt éled meg, hogy szabadulnál, mert nem szereti az ember ezeket a korlátokat. És ilyenkor azonban még inkább észreveszel olyan dolgokat, amit, hogyha szabad vagy, fel sem tűnik. Lehet ez egy kis madárnak az, hogy milyen aranyosan repül el előtted, vagy milyen dalt énekel, vagy lehet az egy virágnak a szirmainak a kibontása, de az is lehet, hogy egy embernek a segítségét, aki akkor éppen akar rajtad segíteni, akkor válik igazán nyilvánvalóvá, hogy ki az, aki melletted van. Hát a választott nép számára a babiloni fogság idején nem volt király, nem volt ország, de még papjuk sem volt. És gondoljatok bele, hogy mit jelenthetett ez. Hogy lehetett így megmaradni, és miként lehetett nekik megőrizni a nyelvüket, a hitüket, a kultúrájukat, mindazt, ami eddig összekötötte őket, amit szabadon gyakorolhattak. És nyilván kettős volt nekik is ez, hiszen megvolt a veszélye annak, hogy a választott nép feloldódik, és nem tartja meg a hagyományait, nem tartja meg a nyelvét, nem tartja meg az ünnepeit, és nem tartja meg az Istenbe vetett hitét, és így eltűnik a föld színéről. Azonban a próféták kitartóan és bátran őrizték a szövetséget, és szüntelenül hirdették az Istennek a szavát, és arra emlékeztették a népet, hogy nem emberi erő, hanem Isten szeretető őrzi meg őket, és hogy a szabadulást is meg fogja nekik adni az Úr. Ez ugyanolyan, mint amikor neked azt mondják, hogy meg fogsz gyógyulni, ki fogsz kerülni ebből a szorongatott helyzetből, és hogy lesz olyan csoda, ami által az Isten téged ebből ki fog vezetni. És a profétáknak ez volt a dolguk, és a szabadulást végül megadta az Úr, és ez lesz majd az üdvösség, amikor az Isten megmenti a választott népet, és megszabadítja őket a babiloni fogságból. A próféták nem egyszer a jövőre vonatkozó ígéretek formájában akarták átadni Isten üzenetét a zsidóságnak. Azokban az időkben az ígéret, azaz adott szót jelentette, és 100%-os biztonsággal hitték, hogy az, amit a próféta mond, és amit az Isten ígér, az meg fog történni. Ma már itt nagyon sokat változott az embereknek az adott szava, meg az adott szóhoz tartozó viszony, ami által ezt kimondják egymásnak. Hogyan éljük meg ma? Van-e még súlya az adott szónak, az ígéretnek?
Szerintem van, viszont ez attól is függ, hogy minden ember különböző, és nem tudjuk megmondani, hogy ha valaki megígér nekünk valamit, akkor ő azt ugyan be fogja tartani, meg fogja csinálni, vagy nem. Nyilván vannak olyan emberek, akik tisztességesek, és amit megígérnek, azt be is tartják, meg is csinálják, viszont mindannyian különbözőek vagyunk, így hát vannak olyan emberek is, akik megígérik ugyan, de mégsem teljesítik azt, amit ígértek.
Te betartod azt, amit ígérsz?
Én beszoktam tartani, amit ígérek, és próbálom mindig megcsinálni azt, amit mondok, mert ugye az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó, ez a mondás van erre. És szerintem igazából az a lényeg, hogy ugye próbáljuk meg mindig betartani, amit mondunk, de persze például, hogyha mondjuk megígérjük a tanárnak, hogy mondjuk megcsinálunk egy beadandót, de mondjuk túl sokat kell tanulnod, akkor mondjuk megérthető, hogy nem csináltad meg. De hogyha utólag is befejezed, akkor az úgy már jó dolog, hogy utólag is megcsinálod.
Ez kétoldalú, mert hogy a hitelességhez hozzátartozik, hogyha megígéred, hogy megsütöd a fahéjas csigát, akkor az ember számít rá, hogy meg fogod sütni a fahéjas csigát. Ezt ha egyszer kimondod, akkor annak van egy súlya, van egy jelentése, és tartozik hozzá egy ígéret. És hogy szerintem meg az emberek kapcsolatában ez nagyon fontos kell, hogy legyen, hogy amit én megígérek a másiknak, azt betartsam, mert hogy gondold el, hogyha azt beszéljük meg, hogy reggel 7-kor találkozunk, és nem jön el senki, akkor az milyen érzés neked? Én legalábbis mindig abból indulok ki, hogy azt teszem másokkal, amit velem is szeretném, hogy tegyenek az emberek, és hogyha az adott szó nekem sokat jelent, akkor én is megpróbálok erőn felül is, de hiteles maradni annak, akinek ígértem valamit. És úgy gondolom, hogy az Isten az egyetlen, akiben soha nem fogtok csalódni, és ő betartja azt, amit ígért. Csak nekünk kell észrevenni, és nekünk is olyan hűségesnek kell lennünk az Istennek az ígéretéhez, mint amilyen hűséges ő mi hozzánk. És a próféták közül kiemelkednek nyilván azok, amelyekben egy isteni küldött eljövetelét hirdették. A héber szóval messiásnak nevezték el, ami azt jelenti, hogy Isten fölkentje. E kifejezés szó szerinti görög fordítása a Krisztus szó. Mi keresztények úgy hisszük, hogy a sok prófétai jövendőlés, az üdvösség ígérete a názáreti Jézusban teljesült be. Ő nem egyszerűen csak Isten fölkent küldöttje a számunkra, hanem ő maga az Isten fia, aki értünk emberré lett, ő a legtökéletesebb messiás. Ezért is hívjuk így Jézus Krisztus, azaz Jézus, a fölkent, a messiás. Izajás próféta írt erről a titokzatos jövőbeli férfiról. Hogyan jövendőlte, ki lesz ő, Viki?
Íme a szűzfogan, fiút szül, és Immanuelnek nevezi el. Máté evangélista Jézus születésének elbeszélésekor idézi ezeket a sorokat, megmutatva ezzel, hogy Jézus világra jöttével beteljesült az ígéret. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott. Íme a szűzfogan és fiat szül, Emmanuel lesz a neve. Ez azt jelenti, velünk az Isten.
Malakiás prófétánál pedig ezt olvassuk.
Bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között mégis belőled születik, majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.
Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ő maga a béke lesz. Jézus valóban Betlehemben, Dávid király családjának városában született meg. Sok más messiási profécia is van az Ószövetségben, melyek valóra váltak a názáreti Jézus életében, kereszthalálában és feltámadásában. Abban a korban élők közül sokan ébredtek rá, hogy valóban Jézusra vonatkoznak az ősi nagy jövendőlések. Fülöp így számolt be Nátánaelnek: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát. Meg kell, hogy lássuk a názáreti Jézusban az Isten egyszülött fiát, meg kell, hogy lássuk a prófétai ígéreteknek a beteljesülésében, hogy Isten elküldte számunkra a világ megváltóját, aki nem más, mint Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia. Szeretném, hogyha advent elején ti is észrevennétek és meglátnátok, felfedeznétek, hogy Isten a ti életetekben is betartja az ígéretét, és hogy elküldi majd a ti szívetekbe is karácsony estére a messiás Jézusnak a születésének az örömét, de ehhez szeretném, hogyha minden nap lépnénk egyet, mégpedig a jó úton, és az első lépést azért tennénk meg, hogy a szomorúak felé fordulunk, és a segítségre szorulók, a kirekesztett embertársaink felé, hogy az ő számukra is elvigyük az örömhírt, hogy Jézus Krisztus eljött, aki egyformán szeret mindannyiunkat, ha szegények vagyunk, ha gazdagok, ha buták, ha okosak, hiszen az Isten egyszer és mindenkorra megváltott minket, megszabadított minket az örök szenvedéstől, és mindannyiunk számára a szeretetet és az örök boldogságot ígéri, az örök boldogság állapotában, a mennyországban. Áldjon meg és vezessen minket az advent idején, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett a messiási jövendőlésekről. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!